Kedves gyülekezet, olvasunk Isten igéből, a Nehémiás könyve 6. részéből, illetve az egész részt fogjuk felolvasni, az első verstől a 19. verséig. Amikor hírül vitték Szamballatnak, Tóbiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rész sem, csak még ajtószárnyakat nem állítottam a kapukba, ezt az üzenetet küldte nekem Szamballat és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kefirimben, az Ónó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szamballat 5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben. Király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj, és tanácskozzunk egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad azt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem. Azután elmentem Semajának, Delája fiának, Mehétabél unokájának a házába, ki be volt zárkózva. Ezt mondta, találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. A magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon. Nem megyek. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tobia és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tobiának és Szamballatnak a tetteiről, se Noadja prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. A várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttük élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tobiával, Tobia meg velük. Júdában ugyanis sokan eskü révén álltak kapcsolatban vele. Ő Sekanyának, Ára fiának volt a veje. A fia, a Jehohánán pedig Mesullámnak, Berekja fiának a leányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül vitték neki. Tóbia pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem.
Isten gondol. szeretettel köszöntöm a testvéreket itt az úrházában. Kívánom Isten áldását. Én néhány gondolatot szeretnék elmondani a testvéreknek, amit megértettem az igéből. És lehet közülünk jó néhányan átolvastuk jó néhányszor már Nehémiás könyvét, és bennem az a vezér két gondolat fogalmazódott meg, hogy van egy olyan, hogy add fel a dolgaidat, és utána ne add fel. Ezt jellemezte Nehémiást. Ma egy olyan korban élünk, amikor az emberek nagyon könnyen feladnak dolgokat, és hogyha valami nem működik, akkor lemondanak róla, lecserélik újabbra, vagy egyszerűen kezdenek egy másikat. A mai kor embereit nem jellemzi az, hogy ne adja fel a dolgait. Nem így volt Nehémiás. És hogyha megfigyeljük ezt a könyvet, akkor a legelső dolog, ami úgy szembe tűnik, hogy Nehémiásnak nem volt ilyen speciális elhívása, mint Mózesnek, vagy nem volt úgy felkenve, mint Dávid, mikor odajött Sámuel és felkente, vagy pont Sámuel elhívása, vagy Jeremiás elhívása, semmi ilyesmit nem találunk, hogy ilyen közvetlen módon Isten elszólította volna erre a feladatra, hanem Isten az ő igé által rámutatott arra, hogy Jeruzsálem milyen romokba hever, és ott tenni kell valamit. És ahhoz, hogy ő tegyen, a legelső dolog, amit tett, hogy elkezdett böjtölni, imádkozni, és bűnvallást tartott. És ez kell, hogy jellemezze a mi életünket is. Lehet, hogy itt köztünk is vannak olyanok, családok, személyek, vagy gyülekezetek is. Most nemrég olvastam a könyvet, amit kaptunk itt az ébredésről, és szüleim is, nagyszüleim is elmondták, hogy ott Krasznán is, hogy mennyire a lelki élet, mennyire le volt épülve akkor a gyülekezetben, és voltak, akik ezt látták, és Isten megújította, és lehet, hogy vannak ilyenek, hogy valamikor megtapasztaltuk egy szebbet és jobbat, és úgy az idők folyamán jött az ellenség, betört és lerombolta a kőfalat, a fiatalokat elhurcolta, megölte, és úgy nézett ki, hogy ott teljesen az, mint nemzet, Izrael népe megszűnt létezni. És mégis nem így volt, mert Istennek terve volt, és ezt látta meg Nehémiást, és ő lépett, és nem adta fel. Nem adta fel, habár a körülmények minden amellett szóltak, hogy adja fel folyamatosan, hogyha végigolvasok ezeket a részeket, folyamatosan problémákkal találkozunk. Kívülről támadták Nehémiást, belülről támadták, folyamatosan problémák voltak, amiket meg kellett oldjon, de ő nem adta fel, hanem folyamatosan azt tette, hogy visszament az igéhez, az alapokhoz, és ez kell, hogy jellemezze a mi életünket is. Lehet, hogy a lelki életünk úgymond teljesen romokba hever, vagy a család életünk, vagy a gyülekezeti életünk, akkor nem kell egyebet, nem kell, nem tudom milyen különleges kijelentésre, vagy valamire várni, hanem egyetlen egy dolgunk van, hogy visszamenni az alapokhoz, vissza az igéhez. És hogyha mi visszamegyünk Isten igéhez, akkor Isten csodát tud művelni. Habár Isten ebben az egész könyvben nem találunk ilyen csodákat tett volna, mint ahogy kihozta Egyiptomból az ő népét, vagy a Bírák könyve is teli vannak, Isten csodásan munkálkodott, hogy hozta ki az ellenségek közül, vagy a Királyok könyvében is nagyon sok csoda le van írva, ebben a könyvben nincsenek ilyen csodák leírva, de mégis ott van az egész könyvben, ott van, hogy Isten csodája volt az, hogy 52 nap alatt az a fal felépült, annak ellenére, hogy minden pont az ellenkezője kellett volna, hogy történjen emberileg, de mivel ott volt Nehémiás, aki az igére helyezte a hangsúlyt, és oda tette vissza a főhangsúlyt, és nem engedett a külső és a belső támadásoknak, hanem azokat megfelelően kezelte, és felépült a fal, és újból az Izrael népe úgymond újra nemzeti öntudatra lépett, és újra kezdte úgy érezni, hogy egy nemzet, aki úgy nézett ki, hogy 70 évig teljesen letörölték onnén a térképről, de nem így történt, mert Istennek terve volt vele. Én szeretném, hogyha a mi életünkben is azokat a dolgokat, amiket fel kell adjunk, adjuk fel, hogy Isten tudjon munkálkodni a mi életünkbe, de ne adjunk fel, ne nézzünk sose a körülményekre, hanem mindig térjünk vissza az igéhez. És ennyit kell, hogy tegyünk, hogy vissza a régi igéhez, és akkor újból Isten adhat áldásokat, ébredéseket, az összetört házasságok újra rendeződnek, és Isten áldása ismét betölti, vagy azok az emberek életében, akik valamikor megtértek, és útközben elhajoltak, ha visszatérnek az igéhez, akkor Isten újból megáldja őket, vagy gyülekezeti életünkben is, hogyha mi a helyünkre állunk, és visszatérünk az igéhez, akkor Isten áldása lesz a mi életünkön. Én ezt kívánom a magam és a testvérek életére is. Amen.
Amen.
Most az énekkart kérjük szolgálni, és utána Szabó Szabolcsot és Nagy Barbarát.
Minden szerintem legyen, Uram, Te vagy a Mester, én az agyar, Barbány és Ész is szerved szerint, jól esik még.
Tükör vagyok, itt vagyok Isten készletébe, létem egy kopott rossz tükör. Tükör a mester műhelyében, tükör mit vár, mi összetör. Rám ragyog Isten tiszta fénye, tükröznöm kéne Isten szeretetét. De hogyha felvesz drága lénye, véresre vágom szent kezét. Atyám a fénylő műhelyedben, itt állok árván tétlenül, rád várok én, hogy szent kezedbe te újra használj eszközül. Ha kell hát, vesd tűzbe engem, és úgy simítsd ki lelkemet, vagy zúzzad össze testem lelkem, de védj kezedbe engem.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsoltárok 103:1-3. Kimondhatatlan hálatartozásom, hogy rajtam te, irgalmas Isten, mit nem te adtál, semmim sincs nekem. S míg hálám szól, áldásod újra várom. Mert bűnöm te nem tartottad számon, kárörvendő nem vidul vesztemre, magához vett megváltó mesterem. S azóta zeng a hála hangja számon. Siralmamat vígságra váltva fel, lelkem feléd ma is szányra kell. Hozzád kiáltottam, s meggyógyítottál, dicsőség neked érte Istenem, az életem lesz örök hálazsoltás, hatalmat halálig hirdetem.
Kérjük a fúvók zenekart szolgálni, és utána Nagy Salomé és Vékás Benyámin.
megálltam itt a gyülekezet előtt, de most meg szeretnék osztani a testvérekkel két dolgot, ami az utóbbi időben foglalkoztatott. Az egyik úgy két hete foglalkoztat, ugyanis múlt szombaton Kovács Barna testvéréknél voltunk ifjúsági órán, és egy sorozat záró témájaként arról beszélgettünk, hogy milyen az Isten szerinti lány és az Isten szerint való fiú külön csoportokban. És mi lányok sok dologról beszélgettünk, és az egyik, ami nagyon megragadott, az az, hogy Isten gyermekének lenni nem csak azt jelenti, hogy felelősséggel jár, és hogy harcokat kell megélnünk, hanem azt is, hogy kiváltságokat is kapunk. És az egyik ilyen kiváltság az, hogy méltóságteljes életet tudunk élni. És lehet, hogy ez ilyen egyszerű dolognak tűnik, de valójában, hogyha belegondolunk, akkor nem az. Ugyanis így tovább gondolva, elkülönítettem magamban azt, hogy mit is jelent a méltóság a világ szerint, és mit jelent az Isten szerinti méltóság. És arra jutottam, hogy az a méltóság, ami a világban van, az múlandó. És egyből eszembe jutott egy kis történet, hogy pár évvel ezelőtt egy történelem órán, amikor Napóleonról beszélgettünk, megkérdeztük a tanárnőt, hogy tényleg igaz az, hogy Napóleon alacsony volt, vagy csak amolyan mendemonda. És azt mondta, hogy igaz, hogy alacsony volt, de ő volt ugyanakkor a francia nép egyik legméltóságteljesebb császára. És akkor így gondolkodtunk rajta, hogy igen, ám méltóságteljes így meg úgy. És ennek ellenére úgy kellett meghaljon, hogy száműzetve volt, és egy szigeten kellett leélje az utolsó éveit. Úgyhogy a világ, amilyen méltóságot tud nekünk adni, az lényegében semmit sem jelent. És ezzel szemben mi, úgymond egyszerű emberek, megkaphatjuk azt a méltóságot, amelyet Isten ad nekünk, azzal, ami azzal együtt jár, hogy a gyermekei vagyunk. És ez akkor is kitart, hogyha elessünk, vagy hogyha bűnbe esünk, mert ő képes minket felemelni, még akkor is, hogyha nagyon mélyen vagyunk. És ez egy nagy kegyelem, úgyhogy bátorítom a testvéreket és magamat is, hogy adjunk ezért hálát. Olvastam ezzel kapcsolatban egy idézetet is, ami nagyon megtetszett. A világi méltóság aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany. Miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebet színaranyjal? A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az igazából egy ima téma, ugyanis megfigyeltem, hogy az utóbbi hetekben többen is kiálltak ide, és arra kérték a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, 12-esekért vagyunk most egy páran a gyülekezetben, mert hát most különösen is, mert beléptünk az utolsó fél évbe, és nem lesz könnyű, már látom előre, de Isten adhat nekünk erőt a döntésben, a próbákban, amik érnek majd minket, és a megméretetésekben, és arra kérem a testvéreket, hogy továbbra is támogassanak minket imában, mert nagyon-nagyon használ, és nagyon nagy segítségünkre van. Szeretnénk úgy dönteni, ahogy az Isten szerint is megfelel, és szeretnénk olyan pályát választani, ahol nem csak karriert tudunk építeni majd, hanem tudunk majd hitben is járni. És hogyha ez sikerül, akkor igaz lesz ránk az az igevers, ami a példabeszédek könyvében van megírva, a 16. részben. Az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. Hát ezt kívánom magunk számára, és a testvérek számára is. Amen.
Azt énekelte az énekkar az elején, hogy minden szerinted legyen, Uram, tiszta kezedre bízom magam. És ehhez kapcsolódik a mondani valóm is, a bizonyságtétel, amit szeretnék megosztani a testvérekkel. Sokszor jártam már úgy lehet a testvérek is, hogy hallgattunk Isten szavára, és ennek áldott következménye lett. Lehet olyan is volt, amikor nem hallgattunk Isten szavára, és ezt is, ennek is megittuk a levét. Először is azzal kezdeném, hogy szeretném átadni a kisgalambfalvi és gagyi gyülekezetek szeretetteljes köszöntését, ahol az elmúlt hetet tölthettük testvéreink között, rokonaink között, és a testvérek küldik szeretetteljes köszöntésüket a szatmári gyülekezetnek. Ehhez kapcsolódik aztán az elmúlt heti most következő élmény. Az elmúlt héten, a hét folyamán Kisgalambfalván a református templomban hitmélyítő estéket tartottak. És kedden estére budai testvért hívták, Budai Lajos testvért hívták szolgálni, és elkísérte a székelyudvarhelyi zenekar, illetve elkísértük még egy néhányan meghallgatni Isten igéjét, és ott lenni, és imádkozni, illetve az Úrral együtt lenni, harcolni az elveszett lelkekért is. Különös élmény volt ez számomra, ugyanis abban a faluban lehettem a templomban, ahol áldott emlék édesmám felnőtt, ahol ismerték úgy, mint Isten emberét, és ahol falustársai voltak ott. És így mentem el, azzal az imával a szívemben, hogy Uram, kérlek, hogy áld meg ezt az estét, áld meg a Te ígédet. Hangzott az ige, aztán a végén a tiszteletes úr lehetőséget adott arra, hogy aki még szeretne szólni, az szólhat. Éreztem az Úr késztetését, hogy Uram, szólni kellene. A lélek szorongatott, hogy szólni kellene, bizonyságot tenni arról az Úrról, aki kegyelméből munkálkodott az életemben, az ő kegyelméről. És néhány másodpercet vártam. Nem volt sok idő, néhány másodperc, de elég volt az hozzá, hogy elszálljon ez a lehetőség. Akkor értettem meg azt, hogy mit jelent, hogy mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén és idején mondott ige. Hiába akartam volna én utána szólni, hiába hoztam volna vissza a lehetőséget, elmúlt. Hiszem azt, hogy az Úr ezáltal tanított, és hiszem azt, hogy azt szeretnék kimunkálni bennem is, és lehet, hogy többekben közülünk, vagy mindannyiunkban, hogy figyeljünk az ő szavára. Figyeljünk a helyes időzítésre. Figyeljünk arra, hogy mit, mikor, hogyan akarja az Úr, hogy tegyünk. A várfal, illetve Jeruzsálem várfala úgy épült fel, hogy voltak engedelmes, figyelmes és cselekvő emberek. Az a kívánságom magamnak is, és mindannyiunknak, hogy legyünk ilyen figyelmes és engedelmes emberek, akik nem kell megbánással visszanézzünk az elmulasztott alkalmakra, hanem akik Isten kegyelméből engedelmeskedhetünk az ő lelkének, és járhatunk vele, ahogy azt hallottuk délután is, lépésről lépésre. Amen.
Ismét kérjük a zenekar szolgálatát, és utána Balla Évát és Kovács Viktóriát.
tapasztaltam a napokban, hogy milyen békétlen világban élünk, és hát elszomorító. Fel kell az ember, és boldogan igét olvas, feltöltekezik, és örvendez. És majd kinyitom az újságot, lássam már, hogy felmegyek a világhálóra, mi a helyzet, és úgy elszomorodik az ember, olyan keményen bemondanak az emberek egymásnak, valaki ír valamit, akkor nagyon csúnyán. De milyen szavakkal, és milyen gátlástalanság, milyen türelmetlenség, békétlenség van, és úgy Isten engem is megszólított, hogy gondolj csak át te is a te szavaidat, vajon mennyire vagy te mindig békés. És úgy rájöttem, hogy nekünk is van harcunk magunkkal, nekem is kell sokszor, mert lehet, hogy nem használok ilyen szavakat, de hogyha bármire kiborulok, vagy már leszólom, akkor békétlenné válik az ember szíve, és Isten nem akarhatja ezt, és itt vannak a Tóbiások, a Szambalatok, ezen a földön találkozik az ember valakivel, tehát valóban, hogy az nagyon kell figyeljünk az Úrra, és elkérjük azt a kegyelmet, hogy legyen építő a szavunk, kedves, és van reménység, mert Jézus Krisztus eljött, és hogyha vele van élő kapcsolatunk, és vigyázunk erre, akkor ő tud erőt adni. És ezt kívánom saját magamnak és másoknak is. Egy kis verset szeretnék elmondani, az a címe, hogy a békesség. Egy festőt egyszer arra kértek, hogy rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind lusta álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétbe került. Nem békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt ez sem. Nekiállt hát, hogy tovább keressen. Rajzolt virágos, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyájat. A papírkosár lassan tele lett, s közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál töprengett. Nézte a szélben sodródó levelet, a villámokat, mik átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogy legyen, Isten kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag belső ágán, úgy a fának a szívetáján, a viharról szinte mit sem sejtve, ült egy madár fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég, ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességemet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármi nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van, ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes. Minden félelemtől mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak azt kéri. Egyet kér, engedelmességet.
Az elmúlt napokban a Sámuel könyvét olvastam, és a 15. rész 11. versének az utolsó mondata, nagyon meg kellett, hogy szégyenítsen, azt írja, hogy Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Én nagyon sokat harcoltam, és harcolok az indulataimmal. Nagyon hamar fel tudom kapni a vizet apróságokon, kis dolgokon, aztán elkezdeni hisztizni és zúgolódni. És ahogy olvastam az ígét, Sámuel haragra gerjedt, és imádkozott. Úgy vágyok arra, és törekszek, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy én elterveztem, vagy ahogy nekem tetszene, tudjak lecsendesedni és jönni az Úr elé, mert benne bízhatok, és neki egy csodálatos terve van az én életemre. Ezt szeretném, hogy legyen igaz az én életemre és a testvérek életére is. Amen.
Thank you.
Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úrházában. Most újból kérem az énekkar szolgálatát, utána pedig az ígére is rátérek. Idején teljesítettünk katonai szolgálatot, visszaemlékszünk, hogy azért elég unalmas korszaka volt az életünknek, és főleg amikor jöttek az ilyen téli, meg esős napok, akkor hát kidolgoztak számunkra valamit, hogy mégis lekössenek bennünket, és ilyenkor bent volt foglalkozásunk, amit úgy neveztek, hogy taktikai képzés. És ez egy kicsit érdekes volt, mert tanultunk egy kis harcászatot, bár igazi háborúban nem voltunk, hál' az Úrnak, nem volt erre szükség, bár nem tudjuk még mit hoz a holnap. És emlékszem, hogy ilyenkor azt tette érdekes ezeket az órákat, hogy arra tanítottak, hogy mi a taktikája az ellenségnek, és hogyan lehet arra válaszolni. Mert hogyha nem ismerjük az ellenségnek a taktikáját, akkor nem tudunk harcolni ellene. Gyerekkoromnak egyik kedvenc olvasmánya volt a nagy indián könyv, Defoe-nak a nagy indián könyve. Nem tudom, a mai gyerekek mit olvasnak, vagy egyáltalán olvasnak-e valamit. És emlékszem, hogy az nyűgözött le, az is nagyon tetszett, hogy leírja az indiánoknak az életmódjukat, életformájukat, de az, ahogyan gondolkodott az indián, hogy az apró részletekből, nyomokból, volt is egy nyomkereső közöttük, a nyomokból tudta, hogy kinek milyen indulata volt, honnan, merre ment, és úgy a kicsit a fantáziánkat megmozgatta, hogy lássunk egy kicsit tovább a bokron túl, meg a füvön túl egy kicsit, hogy mi lehet a dolgok mögött. Jó olvasmányok ezek. Aztán, akik megtanulnak sakkozni, vagy már jobban tudnak sakkozni, van, aki a paraszt szintjén tovább nem jut, én is valahogy addig jutottam el, de aki nagyon szeret sakkozni, azok előre tudják, hogy 3, 4, 5, van, aki 10 lépést is lát előre. Ha én ide lépek, akkor neki ilyen-ilyen variációi vannak. És ezért fejleszti a gondolkodást, taktikai gondolkodást. Hát ma este, még a kicsi idő, ami hátra van, egy kis taktikai órát fogunk tartani. Nem vagyok én olyan nagy képző, de folyamodok én is a taktikai könyvünkhöz, amelyikből megtanulhatjuk. Mondom ezt azért, mert harcban vagyunk. És a legnagyobb baj a katonának az, hogyha nem gondol arra, hogy mit lép az ellenség. Egyszerűen belesétál a csapdába. Ha nem veszi észre a csapdát, az aknát, én aknászatot tanultam, az volt a profilunk a katonaságban, annak minden csinyát, binyát kitanították velünk, aztán amikor az első gyújtózsinort meggyújtottuk, menekültünk, úgy szaladtunk a robbanás elől, de hát ilyen volt életünk első robbantása. De hát aki ott él állandóan, egy kis taktikát. Isten igéje felkészít bennünket arra, hogy ismerjük meg az ellenségnek a gondolkodását. Ismerjük meg az ellenségnek a módszereit. Nem mindent, de legalább valamennyit belőle. Nem azért, hogy megijedjünk tőle, hanem azért, hogy tudjunk ellene lépni, és ha lehet lépés előnyben lenni. Különben szépen belesétálunk a csapdába. Úgy, mint a madár a kalitkába, vagy az egérfogóba. A ma esti ige, amit felolvastunk, úgy néz ki, hogy Nehémiás, mintha megnyitná a szívét. És most megáll egy pillanatig, az előző részben leírja, hogy milyen nagy hévvel, lobbal építik a falat, és mintha egy kis pihenőt tartana, és leírja, hogy míg kint épült a fal, ott benn mi történt a lelkében. És hogyha mi szeretnénk Isten szerint élni, szolgálni, dolgozni, építeni, akkor tudnunk kell azt, hogy van egy ellenség, amelyik nem csak a falat akarja lerombolni, hanem tudja, hogy a falhoz az út rajtunk keresztül vezet. Mert hogyha a falépítőt legyőzte, akkor nem lesz fal sem. Úgy tűnik, hogy a fal az ellensége, úgy tűnik, hogy az épület az ellensége, de nem az. Nem a rendszer az ellensége, hanem te vagy az ellensége. Mert tudja, hogy ha téged legyőzött, akkor nem lesz sem egyház, nem lesz sem imaház, nem lesznek szervezetek sem, mert téged akar megtámadni. Hát néhány dolgot szeretnék elmondani az igék alapján, hogy milyen támadások érték, vagy milyen ármánykodás érte Nehémiást és azokat, akik vele együtt építkeztek, de főleg őt. Azzal kezdődik, a Károli fordítás szerint azt mondja, hogy amikor meghallotta Szambalat és Tóbiás, először azt jegyeztem meg, hogy milyen jó füle van az ellenségnek. Még sokszor hamarabb meghallja, mint mi. Mi elengedjük a fülünk mellett, de ő meghallotta, és már is készítette elő az ő támadásait. Az érdekes az, hogy utolsó pillanatig nem adta fel az ellenség. Azt mondja, hogy már a fal elkészült, már nem volt több rés a falon, csak az ajtószárnyak hiányoztak. Valószínű, hogy be kellett fejezniük a kovácsoknak, meg az asztalosoknak, hogy elkészüljön és felszereljék a kapu szárnyakat, más minden elkészült. És mivel még nyitva volt a kapu, azt mondjam, a 12. órában is az ellenség még mindig készen állt arra, hogy legyőzze őket. Tehát az ellenségünk olyan szívós, hogy utolsó percig nem adja fel. Azt is megfigyeltem, hogy nem riad vissza bármilyen kegyetlen módszertől sem. És néhányat ezekből hadd vizsgáljunk meg. Különben nem tetszik az ördögnek ez. Nem tetszik az, amikor a gyülekezet ezzel foglalkozik. Amikor, miután megtértem, a kezembe került a csűrcsavar levelezése, ugye C.S. Lewisnek egy érdekes írása, amikor az ördög fiókák leveleznek, és tanácsot kérnek a tapasztaltabb ördögöktől. Olvasták a testvérek? Hát tanúságos olvasmány. Amikor látja, hogy hogyan kezd megtérni, kezd az Úr útján járni, az a fiatal hívő, és a kis ördög fiúka kéri a tanácsot a tapasztaltaktól is. És nagyon leleplező dolgokat tanácsol. Ezért nem örül az ördög annak, amikor mi átlátunk a szitán, átlátunk az ő gondolatain, és Isten azt szeretné, hogy lássunk bele. És ennek tudatában léve készüljünk arra, hogy bármikor reánk tör. Különben, ha nincs harcod, akkor van egy rossz hírem. Még nem vagy az Úr oldalán. De ha az Úr oldalán vagy, akkor mindennapos harcaid vannak. Az első támadás, vagy az első típusú támadás az volt, hogy levelet küldözgettek Nehémiásnak, a Szamballat és Gesem, és a levélben az állt, hogy gyere, tanácskozzunk az Ónó völgyében. Egy falut neveztek meg, gyere ki a falak mögül, és ott szeretnénk veled találkozni. Beszéljük meg egymás között. Úgy, mint vezető a vezetővel. Ne ragadjunk mi fegyvert, gyere, tárgyaljunk. És Nehémiás tudta azt, hogy mi van a terv mögött. Testi épsége, és ha lehet, a gyilkosság, gyilkossági szándék. Merényletet készítettek elő. Most már belefásultunk abba, emlékszem, amikor először hallottunk a hírekben arról, hogy vannak ilyen öngyilkos merénylők. Elborzadtunk, hogy vannak ilyen emberek. Most már szinte mindennapos, és bele is fásultunk az ilyen hírekbe. De képzeljük el, mikor merényletet készítenek elő, mikor J.F. Kennedy-t megölték, ugye éveken át, meg évtizedeken át vitatkoztak arról, hogy hogy is történt az. Hány ismeretlen van ebben az egész egyenletben, és még mai napig sem öntöttek tiszta vizet a pohárba. Mert a merénylet nagyon bonyolult tud lenni. De egyszerű a szándék. És pedig megölni az embert. És eszembe jutott, ugye J.F. Kennedy-t említettem, de az ő idejében élt Dr. Martin Luther King. A színesbőrűeknek a szabadság harcosa az Egyesült Államokban, aki 1963-ban elindította az úgynevezett szabadságharcot, hát nem volt ez harc, volt egy nagy gyűlés Washingtonban, amikor elhangzott a híres beszéde, hogy van egy álmom, és így van ott be a történelemben, és néhány évig hirdethette, 5 éven át beszélte erről, járta keresztbe kasról az Egyesült Államokat, mindaddig, hogy már a törvényhozásban is elindult egy folyamat, hogy megdöntsék a színesbőrűeknek a megkülönböztetésüket, és hogy 1968. április 4-én meggyilkolták őt. Tudták, hogy ha megölik ezt az embert, nem őt akarták igazából megölni, hanem az ő álmát, amiről beszélt Washingtonban, és amit hirdetett mindenütt, hogy az az álom ne valósuljon meg. Az ördög megtámadja a mi testünket. Nem azért, mert szőke, kékszemű, barna szemű, délceg, daliás, kisportolt az én testem, nem ezért gyűlöli az ördög, hanem a lakója miatt, ami ott benned van, ha van benned, az Isten lelke. Azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma, és ezért gyűlöli a mi testünket. És sokszor érezzük, hogy gyengeség által, betegség által, különböző módon támadja a gonosz. Nem mondom, hogy minden betegség emiatt van. De az ördög különösen célba veszi a hívő embereknek a testét, mert tudja, hogy van benne egy nemes tartalom, és ez ellen akar harcolni. A lakója miatt gyűlöl téged a gonosz. Isztambulban van egy látványosság, ami most már turisztikai látványosság vált, ugye, az Aja Szófia katedrális, ami valamikor keresztény templom volt. És ugye, amikor jött a Bizánc, a török hódoltság megkezdődött, akkor ezt a templomot még egy ideig hagyták keresztény templomként működni. Ma pedig az egyik legnagyobb mecsetté változott át. Meghagyta az épületet, csak más tartalommal töltötte meg. Az ördögnek egy első számú célja az, hogy a tartalmadat kicserélje. Maradhatok én még ugyanolyan ember, ugyanolyan pozíciókat tölthetek be, de hogyha már nem az Isten szent lelke lakik bennem, akkor elérte az ő célját. Tehát először is el akarták csalni Nehémiást, azért, mert merényletet terveztek ellene. Ha eltesszük lábolól, akkor a falépítés álma is, meg terve is vele együtt majd sírba fog vonulni. A másik módszer, amivel támadta, és amivel minket is nem fog kimélni, és hasonlóképpen támad a gonosz, leveleket kezdett írni az ellenség. És mi volt a cél a levelezések által? Először is levelet írt, hogy hívja őt a tárgyalásra. Utána folytatódott tovább a levelezés, és egyszer csak megjelent egy új módja a levelezésnek. Nyitott borítékba jött a levél. Vajon miért jött nyitott borítékba? Bár nem volt akkor még boríték, csak nem volt lepecsételve a levél. Azért, hogy más is elolvashassa. Egyszerű volt. És az ördögnek ma is van egy olyan szándéka, úgy tesz, mintha titkos lenne, de hadd lássa mindenki. Kipellengérezni, és elindított egy ilyen rágalmazási kampányt ellene. Azt beszélik a pogányok, hogy a zsidók között királya akarod kikiáltani magad. Sőt, még profétákat is állítottál be magad mellé, nem titkolt szándékod, de tudd meg, hogy ez már lassan a király fülébe is eljut. És mindezt a levelekben küldözgették azért, hogy lejárassák a hírnevét Nehémiásnak. Az ellenségnek nagyon jó füle van, de rossz a nyelve. Nagyon sokat tudott rombolni, ha nem levelezéssel, de az ilyen beszédekkel, lejáratni az Isten gyermekét, az Isten emberét. És ahogyan ebben az ígében is volt, nem is volt valós alapja. Csak beleképzelte. Azért híresztelték, hogy elterjedjen róla egy ilyen hír, és aztán ugye bizalmatlanságot indítson el politikai, társadalmi szinten, mindenképpen reál uszítsák a más országokat. Nem ismerős ez előttünk? Azt mondják, hogy a modern háborút a sajtó vívja meg. Nagyobb hatalma van ma a médiának, a sajtónak, mint a fegyvernek. A fegyverrel szemben legalább tudsz védekezni. De a rágalom hadjárat ellen hogy lehet védekezni? Szeben megyében, Talmácson működött egy keresztény gyermek otthon, egy árvaház, nagyon szép munkát végeztek. És néhány évvel ezelőtt az egyik sajtóorgánum egy cikket írt, és megrágalmazta a vezetőjét. hogy illetlenül viselkedik a kislányokkal az otthonban, és egy nagy cikk jelent meg róla, és aztán azt átvették más sajtók, osztályok is, és a testvér és a gyülekezet ott áll döbbenten, és mire az igazság kiderült, addigra már olyan hír ment egészen, az egész országba szétment róluk, hogy sajnos az áruház ma már nem működik. Belekeserítették azt a családot, aztán a testvériséget, akik működtették ezt az egész áruházat. De nem lehetett megtalálni a tettesét, a szerzőjét a cikknek. Elbújt valahová. Persze fizikailag ugyanúgy élt még, de kivédte az újság, és mire kiderült volna az igazság, addigra olyan nagy kárt tettek az Úr munkájának. Nem kell a világba menni, testvérek. Az ördög nagyon jól tudja, hogy milyen kár tud okozni a beszédünkkel. Mögötte, a háta mögött, vagy mellette elbeszélni. Szemben nézek veled, de azért mást gondolok, vagy mást mondok rólad. Milyen nagy kárt okoz az ilyen támadás. Nyílt levelek. És ha mondani valóda, miért nem mondod meg egyenesen? Azért, mert úgy nem lehet kárt okozni. Testvérek, össze kell fogjanak Isten gyermekei, mert egyre több támadás fog érni bennünket a médián keresztül. Ugye csak a múlt héten láttuk, hogy mikor elkezdtek írni gyülekezetünkről, vagy gyermekeinkről. Nem riad vissza a gonosz. Mert neki nincsenek olyan erkölcsi normái, mint amilyenekkel mi rendelkezünk. És a célja az, hogy a félelmet előtesse. Mert az a harcos, amelyik elkezd félni, az már nem megy a háborúba. Itt van Gedeonnak az esete, ugye, amikor elindult a csapatot, összegyűjtötte, 32 000 ember, na végre van egy nagy csapat, mehet harcolni. És azt mondja az Úr, hogy túl sokan vagytok. Mondd meg azoknak, hogy akik rettegnek és félnek, így van leírva a Bírák könyve 6. részében, akkor azok forduljanak vissza, akik félnek. És mennyien mentek vissza? 22 000. Kétharmad az egész csapatnak. És az ördög tudja azt, hogy ha ezt a félelmet eléri az Isten gyermekeiben, akkor olyan könnyen abba hagyják, vagy feladják a küzdelmet és a harcot. Mert folyik a harc a lelkünkért, azért, hogy félelmet ültessen el. Aztán volt egy másik módszer. Mikor látták, hogy ez nem jár sikerrel, akkor megpróbálták a Nehémiás figyelmét a templom felé terelni. És volt egy proféta, akit lefizettek, bezárkózott a szobájába, és amikor Nehémiás elment, hogy meglátogassa, azt mondja, menekülnöd kell. Menjünk be a templomba, zárkózzunk be a templomba, mert ma éjjel fognak jönni, és meg fognak téged ölni, de ott biztonságban leszel a templomban. Az ördög nem riad vissza, hogy a templomot is fel ne használja a támadásunkra. Tudom, hogy a gonosz itt van az imaházban is. Elkísér bennünket az imaházba is, és fel akarja használni még azt az időt is, amíg itt vagyunk, arra, hogy minket megtámadjon. Nehémiás azt mondja, hogy tehetnék én ilyesmit? Hát ilyen magamfajta ember, bemehetek csak úgy a templomba? Hát Isten az ő törvényeiben lefektette, hogy csak a papok, és azok is miután megtisztultak, egy megtisztulási szertartáson mentek keresztül, csak utána mehetnek be a templomba. Én nem mehetek be! És az ördögnek egy nagy támadása az, hogy olyat tegyél a gyülekezetben, a közösségben, amit nem szabad, amit nem neked kellene tenned. vagy a másik pedig az, hogy ne tedd azt, amit te neked kellene tenned. Hogy ülj nyugodtan, majd megcsinálja más. És nem veszük észre, hogy annyiszor vétkezünk a gyülekezetben, a közösségben, a templomban. Nehémiás azonnal átlátott ezen, és azt mondja, én ezt nem tehetem. Még a proféták is le akarták őt beszélni. Hát azon gondolkoztam, mai nyelven ez mit jelentene? Még lehet, hogy prédikációkat is használna fel az ördög azért, hogy lebeszéljen minket a jó dologról. Ilyen is megtörténhet. Nem riad vissza a gonosz. Ha akkor le lehetett fizetni prófétákat, mai világban nem lehet. Könyveket lehet írni azért, hogy elferdítse a gondolatainkat, a hitünket, meginoktasson bennünket a mi szilárd hitünkben. Nem riad vissza a keresztény sajtótól sem. Bármilyen eszköz, neki nincs tiszta vagy szennyes eszköz, mindent megpróbál. Azt mondja Pál apostol, hogy vigyázzatok, mert világosság angyalának is öltözik be. Hát hol van a világosság angyala? Rá akar venni, hogy vétkezz a templomban. Jaj annak, aki gondtalanul él a Sionon, aki csak úgy éli meg a hívő életet, mintha mi se történne. Úgy megy haza, hogy eljött, vagy még rosszabbul, vagy lehet egy kicsit fellelkesülve, de aztán nem változtat semmit rajtunk. Eljárunk 52 héten át, 52 vasárnap, és sok más ünnepnapon úgy a templomba, hogy nem változtat rajtunk semmit. Hát nem vétkezünk az Úr ellen így. És az ördög nem riad vissza ettől a módszertől sem, hogy felhasználja ezt, hogy a templomban vétkezhessünk. Aztán jött még egy negyedik módszere, talán az egyik legrafináltabb, legkifinomultabb eszköz, egy módszer, amikor azokat használja fel, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mert azt mondja az ember, ha az ellenségemen keresztül támad, ez elfogadom. De amikor azt támad reám, akit a legjobban szeretek, aki a legközelebb áll hozzám, az már nagyon fáj. Az ókori történelemben fel van jegyezve egy eset, amikor Cézár ellen lázadást tör ki Rómában, és bejöttek a lázadók, és mindenki egy-egy törszúrást szúrt a császárba. És ahogy haldoklott a császár, a törszúrók között felismerte a fiát, és ránk maradt ez a mondás, hogy kezében ott volt a tör, azt mondta, te is fiam, Brutus. Ez fájt a legjobban neki. Nézzük meg, hogy a végén, amikor már elkészült a fal, mintha egy kicsit úgy Nehémiás, írjam vagy ne írjam? Nagyon fáj nekem. Írjam ezt is le, vagy ne írjam le? Végül csak beletette az utolsó versekben, a 6. részben. És azt mondja, hát azokban a napokban a judai előkelők is sokat leveleztek Tóbiával. És Tóbia visszalevelezett. Kiderült, hogy ennek is rokonja összeházasította a fiát, a lányát, a főpap családjával, az előjáróknak a családjával. Hogy menjek én szembe vele, amikor szegény munkatársaim itt vannak mellettem, egyiknek ilyen rokonja, másiknak olyan rokonja ez. És olyan elesettnek érezte magát Nehémiás. Hát ezért nem tudnak 100%-osan mellém állni. Mert ez is rokon, amaz is rokon, össze vannak szőve a szála. Az ördög nem riad vissza, hogy a rokoni szálainkat is felhasználja arra, hogy megtámadjon bennünket. Csak nehogy az Úr mellett kitartsunk, megmaradjunk, nehogy annak az álomnak, vagy mondjam úgy, annak az elhivatásnak éljek, amit elültetett a szívembe. Ezek nagyon fájó dolgok. amikor a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyermekem, vagy a rokonom, közel állók hozzám jönnek, és ők próbálnak szép szavakkal ugyan. Néha kérlelnek, ó, kérlek, ne tegyél ilyet, ne szomorítsd meg. És ehhez még az is hozzájött, hogy kiderült, hogy el is vannak kötelezve vele szembe. És azt mondja, megtudtam azt is, hogy bizonyos szerződéseik vannak, szövetségeik vannak. Én azt olvasom ki a sorok közül, hogy soknak pénzt adott kölcsön, vagy pénzügyileg voltak elkötelezve Tóbiával szembe. Gazdag, befolyásos ember volt, és mivel pénzügyileg el voltak kötelezve ez iránt az ember iránt, később kiderül, hogy meghagytak, a főpap meghagyott egy kamrát a templomban ennek az embernek. Mert befolyásos volt. Míg végül nem jött Nehémiás, és azt mondta, hogy kifele innen is. Semmi köze az Isten népe között ennek az embernek. Testvérek, amikor annyiféle elkötelezettségünk bekötik a szánkat, és már nem merünk mondani, nem tudunk mondani, nem tudjuk felvállalni azt a nemes harcot, amire elhívott az Úr bennünket. Mit tehet Nehémiás ilyen körülmények között? És mit tehet a hívő ember? Néha úgy érzi, hogy csapdába estem. Hogyha tovább megyek, akkor szembefordulnak ők velem. Ha mellettük maradok, akkor az Úr előtt érzem hibásnak magamat. Nehémiás is ezt tette. Többször olvassuk a Nehémiás könyvében, és annyira tetszik ez nekem. Ó, Uram, emlékezz meg róla. Azért te erősíts meg engem. Gyakran egy-egy ilyen mondatos fohászkodásából kiderül az, hogy Nehémiásnak milyen belső vívódásai voltak, de meg tudta ezeket harcolni. Testvérek, vannak olyan harcok az életben, amit nem könnyű megharcolni. Nem elég csak egyszerűen egy bizottsági döntés és kész, eldöntöttük, hanem kemény belső harcokba, küzdelmekbe kerül az, hogy megmaradjunk az elhivatásunk mellett. Neked szívügyed ez? Milyen álmokért élsz? Milyen vágyaid vannak? Az, hogy egy közös gyülekezetnek vagyunk a tagjai. Készülünk az evangelizációra is. Mi az, amit azt mondod, hogy ezért élni érdemes? Ezért érdemes otthagyni az idegen király szolgálatát is, a jókereső munkahelyet érdemes otthagyni azért, hogy gyalázzanak otthon az én saját embereim. Olyan Mózes is járt, amikor megpróbált segíteni az ő népén. Mi az az álom, mi az a vágy, mi az a terv, mi az a célkitűzés, amiért kész vagy mindezeket vállalni? Azt mondja Pál apostol a Római Levél 12. részében, hogy ne győzettes meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Vagyis harcba vagy. Vagy ő győz le téged, vagy te fogsz győzni. Nincs köztes helyzet. Jakab azt mondja a 4. rész 7. versében, hogy álljatok ellen az ördögnek, és mit tesz az ördög? De jó lenne mindig így hátból látni csak az ördög, ugye? Hogy fut az ördög. De ahhoz mi kell tegyük az első lépést? Nekünk kell szembeszállni, szembenézni, még akkor is, hogyha világosság angyalának öltözik is be. Akkor is. Álljatok ellene, mert elfut tőletek. Van egy szép történet, és ezzel szeretném befejezni. Királyok könyvében, a 2. könyvben, Elizeus idejében történt az, hogy amikor Arám királya megtámadta Izrael országát, akkor Isten mindig felfedte a prófétán keresztül, hogy hol szándékozik támadni Arám királya. És azonnal üzenetet küldött a királyhoz, hogy oda menj, mert ott akar betörni a király. És megtörtént első alkalommal, mire ment volna rajtaütésszerűen, nem sikerült az ellenségnek, mert már ott várta az Izrael király az ő hadseregével. Aztán átcsoportosította az ellenség az ő csapatát, másik helyen próbált betörni. És az úr felfedte ezt is, és Elizeus üzen, menj oda, mert ott akar jönni az ellenség. És megint, amikor jön az ellenség, akkor már ott várják készen. És egyszer csak megbosszankodik az Arám király, és azt mondja, áruló van közöttünk. Halál fia legyen az, aki mindig elárul engem az izraeli királynak. És akkor mondják, ó, nincs köztünk áruló. Van ott köztük egy ember, akinek Isten jelenti meg. És akkor, na nem baj. Nem érdekel engem a király, meg az ő hadserege, engem az az egy ember érdekel, aki ismeri az én stratégiámat, akinek Isten megfejti. És az ördögök mindig az az egy ember, vagy az a kulcs szereplő érdekli, aki az Úrral olyan kapcsolatban van, hogy az Úr neki megfejti azt, hogy mit szeretne tenni. És azt mondja, menjünk, és őt fogjuk megtámadni. És akkor jön be szegény szolga, Géházi, és azt mondja, Uram, nagy baj van. Kimentem a kapun, és látom, hogy körül vagyunk véve ellenséggel. És akkor mi történt? Ezzel szeretném befejezni. Azt mondja Elizeus. Kedves segédem, te nem tudod azt, hogy többen vannak, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Te nem látod ugyan, de én tudom, és az én hitem ebben gyökerezik, hogy többen vannak velünk, mint ővelük. És Uram, nyisd meg az ő szemeit, és hadd lássa meg. És akkor, mikor megnyílik a szeme, látja Istennek tüzes szekereit, hogy körülveszi őket. Kedves testvérek, ha mi felvállaljuk a harcot, akkor ezt fogjuk átélni, hogy többen vannak velünk, mint ővelük. De ezt fel kell vállalni a harcot. Adjon az Úr nekünk erre erőt. Amen. Most mielőtt záró éneket énekelnénk, lehetőséget adok arra, hogy mi is az Úrhoz kiáltsunk úgy, ahogy a Nehémiás is az Úrnál találta meg a békességét is, de a lelki erejét is ahhoz, hogy el tudja végezni az ő feladatát. Be kell ismerjük, hogy sokszor kudarcot vallottunk. Hős kellene már legyek, de nem az vagyok. De Istennél van erő. És hogyha elestem, még akkor is felállhatok ő vele. És szeretném, hogyha most felállnánk, és néhányan, akiket az Úr lelke indít, szeretnék meg most imádkozni, lehetőséget adok arra, hogy az igék értelmébe imádkozunk.
Yeah.
ahogy énekünkben is elmondtuk. Őrizd meg szívünket, hadd legyen a tied végig, és a te oltalmadban legyen az. Te ismered a támadásokat, amelyeket már elkészített ellenünk a gonosz. Köszönjük azt is, hogy az erő forrása is rendelkezésünkre áll. Segíts, hogy olyan emberek legyünk, akik a hitünknek élünk, akik tudjuk, hogy mi a célunk, és ezért élünk, és ezért harcolunk. Kérünk, adj erőt nekünk ezt megélni a hétköznapjainkban is. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.